Üdvözöljük hallgatóinkat, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
A szerkesztő Sugár Ági és a felvételt Kemény Dani és Józsa Péter készítik. Hallgatói kérdésekkel fogunk foglalkozni. Hát itt van mindjárt egy, amire én nekem semmilyen válaszom nincs.
Az is valami, hogy a tudós úr nem tud válaszolni.
A hallgatónk kérdésére azt mondja, a mánymény, illetve vány-vény főnévképzőkről szeretnék kérdezni. Úgy tűnik, nagy számban fordulnak elő az ilyen végződésű igéből képzett főnevek a magyarban. Sokban már elhomályosult az igetővel való kapcsolatuk, például szerelvény. Bizonyos mértékben továbbra is produktív képző, hiszen adott szituációban el tudom képzelni az alábbi szavak tréfás könnyed használatát, aprítmány, rajzolmány, főzemény, asszalvány. Teljesen igaza van.
Igen, mi az
csinálmány.
Mi ez a rajzolmány itten az asztalon? Igen.
A kérdései a következők. 1. Vajon mi motiválja, hogy ki tudom választani, hogy vány vagy a mányképző illik-e jobban a szóhoz? Hangtani mintázatot nem találtam. Én erre a kérdésre csak azt mondom, hogy én nem tudom mindig kiválasztani. Hát gondoljunk csak arra, hogy amikor az angol handout szót próbáltuk magyarítani, ez ugye az a papír, amit az ember egy előadáson kioszt, és amin általában valami vázlatféle vagy illusztráció van, akkor a kiosztmány és a kiosztvány között nem nagyon lehetett, ki így mondta, ki úgy mondta, szerintem nem lehet mindig választani.
Én kiosztmánynak mondom.
Hát, de kiosztvány semmivel sem hangzik
rosszabbul. Így teljesen igazad van.
És igen. Abban is egyetértek a hallgatónkkal, hogy hangtani mintázat valószínűleg nincs, de szerintem más.
Tehát nem attól függ, hogy a tő mire végződik, vagy hány hangból áll, vagy ilyesmi, ez nem befolyásolja.
Nem, szerintem nem.
Tehát gondolj, a kérdés az, hogy olvasmány és kiáltvány. Különbsége indokolható-e valamiből? Lehetne fordítva?
Szerintem
olvasvány? Lehetne. Kiáltmány? Lehetne. Milyen kérdéseket tesz föl
még? A következő kérdés, hogy van-e, vagy volt-e köztük jelentésbeli különbség? Ő nem fedezte fel. Hát itt tudok határozottabb választ adni, hogy nem, valószínűleg nem volt le. Amióta ismerjük a magyar nyelvtörténetből, én meg is néztem, hogy mit mond róla a magyar nyelvtörténet, és ők már a régi használatában is azt írják, hogy szinonímak voltak egymással.
Tehát azonos jelentésűek.
Azonos jelentésűek voltak.
Kérdezni?
Végül azt kérdezi még, hogy mit jelent a deverbális képző kifejezés. Nyilván olvasott erről a mányményről, meg a ványvényről, és azt találta, hogy ezek deverbális képzők. Hát erre nagyon egyszerű válaszolni. D, ugye ez a ból-ből, a verbum az a igének a latin neve, tehát a deverbális azt jelenti, hogy igéből képez. Ige az alaptag, amihez hozzájárul, és az ugyan nincs benne ebben a kifejezésben, de itt ebben az esetben főnév lesz az egész képződmény.
Tehát olvas.
A deverbális képző csak annyit mond, hogy az alapja ige.
Olvas egy ige, olvasmány egy főnév.
Igen.
Kiált egy ige, kiáltvány egy főnév.
Ja, itt felsorol még néhány további adatot, de ezeket nem fogom felsorolni, hiszen mindannyian ismerjük őket, alkotmány, stb., illetve rejtvény, stb. És az látszik rajtuk részben az, hogy nem látszik, hogy hangtani különbség lenne a tövegben, tényleg szinte mindegy. Másrészt az látszik, hát ez, és hogy igazából a másik is lehetne minden esetben. Egy pár furcsa dolog van, ami kilóg belőle. Ugye tegyük hozzá ennek a képzőnek a történetéhez, hogy a nyelvújítóknak az egyik kedvenc képzője volt, tehát rengeteget ezek közül ők alkottak meg. Ezek létező régi képzők egyébként, de ők előásták, és rengeteg új szót alkottak, és ahogy szokták, ezt már többször elmondtuk a nyelvújításról, hogy nagyon gyakran, hát nagyon dilettáns módon csinálták, mert például, ha úgy tetszik, magyartalan módon csinálták, mert például nem fedezték föl, vagy nem vették figyelembe, hogy ez deverbális, tehát igéből képző, és előállítottak olyanokat, mint például a tokmány, ahol nem ige az alaptag, és hát ez igazából ilyen értelme magyartalan, de hát elterjedt.
De mondd, az ormány, az nem szolgálhatott mintául?
Hát, mert hát az... rengeteg sok dolog szolgáltott, mint ahogy, hiszen nagyon sok régi szó van nyelvújítás előtti, ami mánymény és vány képzős, tehát ez létezett ez a képző. Még egyet akartam az ő példái közül, a halvány, Na most a halvány nagyon kilóg ebből a sorból, mert egyrészt nem világos, hogy mi az alapja, mi a töve, ez a hal.
És halovány is van.
És halovány is van, és ráadásul nem főnevet képez, hogy hiszen a halvány az mellékét.
Ezt nem ide tartozik.
De ennek ellenére én megnéztem az eredetét, és de, ez egy nagyon régi szó a magyarban, aha, tehát nem nyelvújítási, aha, és valóban a hal igéhez kapcsolódik.
Már hogy hallani a fülemmel?
Nem, mint meghalni, tehát a halvány az, aki halálsápat, vagy halál... Ez, azt hiszem legalábbis, hogy ezt így
fejtik
meg.
Hát ez így már elfogadható, igen. Értem.
Az is érdekes, hogy mikor jön utána a kütőhang, és mikor nem, hiszen most mondtuk, hogy van kiáltvány és kiáltmány, de például tudomány, ott valamiért van egy kötőhangzó, amit nem nagyon lehet érteni, hogy miért van.
Lehetne tudmány, ugye?
Lehetne tudmány, ráadásul a tudomány az nem nyelvújítási, tehát az még a régi szókincshez tartozik.
Tartomány, lehet, hogy a régebbiek szeretik a kötőhangot, tehát
vagy
tartomány
is. Legalább TD után, de igen, ezt most nem tudom. Az a baj, hogy mire végigkeresnénk az összeset, hogy melyik nyelvújítási, melyik nem, hát ez rengeteg munka.
Jó, mert százával vannak.
A tudományon kívül, ami nem nyelvújítási, például nagyon érdekes az ásvány szónak a története, de hát itt mindegyiknél megállhatnánk, és beszélhetnénk a sztoriát, de az ásványnak a sztoria az érdekes, mert az is régi szó, nem nyelvújítási, és szintén a ványvényképzővel van, ásvány teljesen világos, csak az az érdekes, hogy a nyelvújítók, ami egy különleges dolog, ezt nem szokták csinálni a nyelvújításnál, de itt azt tették, hogy a jelentését változtatták meg. Tehát létezett egy ásvány szó, olyasmit jelentett, hogy gödör, vagy árok, vagy bármi, amit kiásnak.
Ha persze.
És ők meg azt mondták, hogy ez legyen a mai értelemben a minerális dolgoknak, igen, az összefoglaló
ami
neve.
Többnyire a földből lehet kiásni, de egyáltalán nem mindig.
Igen, de itt azt az eszközt használták, mondom, ezt nagyon ritkán használták.
Érdekes.
Szerintem a nyelvújítók.
Érdekes.
Hogy egy létező szótnak azt mondták, hogy jelentse ez ezentúl ezt, és hát ez be is jött nekik, hiszen máig is így hívjuk az ásványokat.
Ez érdekes, mert hiszen a képző jelentése az, hogy ugye amit az igével csinálunk, és az ásványat, az nem mi csináljuk ásás eredményeképpen, a gödröt csináljuk ásás eredményeképpen.
Hát tulajdonképpen, amit a gödörből kitermelünk, azt is ásás eredményeképpen csináljuk, szóval nem annyira furcsa nekem.
Hát igen.
Hát jó.
Igen.
Igen, tehát...
Még megemlíteném azért, hogy a hatvány is nagyon érdekes, de ugye az nyelvújítás.
Az nyelvújítási, azt még ugye? Most elfejtettem, hogy ki, de még a nevét is lehet tudni annak, aki ezt megalkotta. Sok ilyen matematikai műszót alkotott, és ezért kicsit szégyellem magam, hogy a nevére most nem emlékszem, de ugyanez az ember egy csomó matematikai műszót megalkotott.
Nem a Bugát Pál, mert az orvos volt.
Nem. Jó, mindegy.
Igen.
Biztos, hogy lesz olyan hallgatónk, aki már a műsor elhangzása alatt meg fogja nekünk írni, hogy ki.
Tehát akkor a válaszunk akkor a következő. Azt kérdezi először is Kelemen Dávid. Vajon mi motiválja, hogy ki tudom választani, hogy a vány vagy mány illik-e jobban? Válaszunk semmi.
Igen. Igen, szinoním és azok is voltak, hogy az eredetükben valami közös, azt én nem tudom megmondani, és erre nem is találtam adatot.
Gyanúsan hasonló.
Nagyon hasonlítanak. De mindig is úgy tűnik, hogy szinonimak voltak.
Jó.
És egyébként nem is állnak egyedül, tehát még van más deverbális főnévképző is a magyarban, tehát még nem csak ez a két egymáshoz nagyon
zat,
hasonló.
Zet.
Így van, rengeteg van. Persze. Vagy csak sima at-et is
at,
van.
At.
Szóval rengeteg van.
Igen. Volt olyan kolléga, aki azt javasolta, hogy a handoutot, tehát azt a papírt, amit az előadás hallgatóságának kiosztunk, azt kiosztatnak kéne inkább.
Még
nevezni.
Azt is lehetne.
Igen. Jó, azt kérdezi a következő kérdése, van-e, volt-e köztük jelentésbeli különbség?
Nem tudunk róla.
Nem. És három, mit jelent a deverbális képző? Ezt megmondtuk, igéből képez valamit. Köszönjük szépen.
Köszönjük. Következő hallgatónk Kőszegi Gábor. Érdeklődnék, hogy melyik a helyes szóhasználat. Az ország legmagasabb pontja egyértelmű, de mi az ellentéte? Az ország legalacsonyabb, vagy az ország legmélyebb pontja? Mert azt mondom, a legmagasabb ember, annak párja a legalacsonyabb ember, nem pedig a legmélyebb ember. Mindkét szó használatára láttam példát. Most ezt a mindkét, ezt úgy érti, hogy nem az emberre érti, hogy hallotta, hogy legmélyebb ember, hanem tehát az ország legmélyebb pontja, vagy a legalacsonyabb pontja, kérdezi. Hát köszönjük szépen a kérdést. Nem tudom, hogy ez mennyire nyelvészeti kérdés, de hát jó. Hát,
hát jelentéstani kérdés.
Jelentéstani kérdés.
Hogy mi a különbség az alacsony és a mély között, mert a leg az most mindegy ebből a szempontból.
Igen, és azt is nagyon jól veszi észre, hogy a magasból csak egy van.
Igen.
Annak nincs másik változata, alacsony és a mély, azok nagyon közel állnak egymáshoz, de a magasnak nincs ilyen közeli.
Hát keressünk
hát például. Hát gondoljuk, a mély ugye például csak mélyet lehet mondani a vízre.
Igen. Ugye? Kivéve, ha alacsony a víz, ami az valahogy azt jelenti, hogy csak térdig ér, alacsony a vízállás. Ja,
bocsánat, igen, és tulajdonképpen a mély az a magasnak felel meg ott, ugye? Mert bizonyan. Akkor mély a víz, ha magasan áll benne a vízosztó.
Hát vagy hogyha a felszíntől lefelé sokat kell igen. menni, amíg odaérünk.
Hát a mély az általában ezt szokta jelenteni.
Mély kút.
Így van.
Ugye?
Egy völgy is lehet mély.
Igen.
És ha azt hiszem, hogy az, hogy az ország legmélyebb pontja, az ezen a szemléleten alapul, hogy mintha ránéznénk fölülről az országra, vagy oldalról,
igen.
és akkor, ahol a legtöbbet kell igen. lefele haladni, igen. az a legmélyebb pontja. Tehát ez biztos jó kifejezés. Igen.
A mélynek tehát a jelentése mégiscsak az, hogy egy idealizált nulla pontról,
fölülről
egy vízszintes pontról, vagy az én nézőpontomból lefele mennyit kell menni, vagy nézni, vagy haladni. Így az ország legmélyebb pontja az teljesen jó nekem, vagy a föld legmélyebb pontja, ugye holdtenger, mint tudjuk.
Nem a Mariana-árok?
Ja, ugye, jó, igazad van.
A szárazföld legmélyebb.
Pardon, bocsánat. Igen. Igazad van, míg az alacsony, hát nem tudom, melyik a legalacsonyabb hegy a Bakonyban, ugye ezt lehet mondani.
Igen, de ott is egy kiemelkedő a nullához képest, vagy fölfelé. A felszínhez képest fölfele.
Bizonyám, az alacsony az fölfele van, csak nagyon csekély mértékben.
Igen.
Alacsony kamatokról beszélhetünk, de azért azok még kamatok, ugye azok még pluszba, pozitívan vannak. Igen. És
tehát akkor azt válaszoljuk neki, hogy az ország legalacsonyabb pontja az nem a legszerencsésebb megfogalmazás, hiszen...
Talán igen, én is azt
hiszen
mondom.
Hiszen nem arról van szó, hogy az emelkedik ki a legjobban. Hát nézd, egy olyan országban, ahol nincs tengerszín, hogy az emelkedik ki a legkevésbé, ahol a tengerszint alatt nincs semmi, mint hogy nem tudom, Magyarországon van-e mély föld, ami lemegy a tengerszinten.
Nem.
Akkor itt csak hát nem tudom... Akkor végig indokolt lehet az, hogy legalacsonyabb, hiszen a legkevésbé kiemelkedő, azt jelenti.
Jó, nem szigorú a dolog minden esetre.
Tehát akkor mind a kettőt meg tudjuk indokolni. Meg, a legmélyebb, mert ha a felső perspektívából nézzük, akkor oda kell a legjobb többet lemenni. Ha alsó perspektívából nézzük, akkor a legkevésbé kiemelkedő az a legalacsonyabb.
Igen. Hollandia legalacsonyabb pontja... Igen, lehet ilyet mondani. Hollandia legmélyebb pontja.
Az biztos lehet, de
az biztos lehet.
Hollandia legalacsonyabb pontja, az akkor furcsa lenne, mert tudjuk, hogy ott van mélyföld, tehát akkor ott, ami a legkevésbé kiemelkedő, azt úgy is lehetne érteni, hogy a legkisebb, ami már a tengerszint fölött van.
Hát,
lehetne ezt.
Igen. Jó kérdés.
Jó kérdés.
Igen. Igen. Igen, de átvitt értelemben meg aztán, ugye van... mély butaságról beszélhetünk, de alacsony butaságról nem beszélhetünk.
Hát persze.
Igen.
Hát persze, de az már az, hogy melyik kifejezés milyen metaforákban fordul elő, igen. az már szinte véletlen.
Mély gyűlöletet érez, de nem alacsony gyűlöletet igen. érez. Igen. Azért az alacsony az kevés, a mély az sok. Ugye? Valahogyan.
Igen.
Igen.
Igen, ugyanúgy fel lehetne tenni a kérdésre a magas színvonalnak, ugye ha már a metaforáknál tartunk, a magas színvonalnak mi az ellentéte?
Alacsony színvonalon
és nem mély
színvonalon. Nem, bizony. Még abban még valami elismerés is lenne, nem? Hogy mély gyűlölettel. Annak van egy
respektus. Igen, de azt viszont egyáltalán soha nem mondjuk, hogy mély színvonalon valósította meg. Pedig...
Nem.
Mert az nem tud a nulla alá menni, ugye erről van
Nem,
szó.
Ha csak azt nem mondom, hogy a legutóbbi könyve az egy mély repülés. De tényleg érdekes, mert a mély repülés az meg olyan, mint hogyha a levegőt víznek fognám föl, ugye, és mélyre lemegyek, mint hogy a úszás közben a fenékhez közelednék. Nagyon jó. Hát kérem. Nem tudunk most már ennél okosabbat mondani. Jó. Kőszegi Gábornak. Köszönjük szépen.
Viola nevű hallgatónk.
Mit mond?
Ugye ezt mindig el szoktam mondani, hogy a Szószátyár nevű Facebook oldalra várjuk a kérdéseket privát üzenetben, nem pedig a Szószátyár csoportban, és Viola nyilván ezt írta, a legajára odaírja, hogy ő Viola, akkor azt fogjuk felolvasni, akárhogy is hívják, még ha valami férfi név is a Facebook felhasználó, Violának írja alá, akkor ő Viola. Szóval így írta alá. Azt mondja, két kérdése van. Az első, Eme és Ama mutató névmások. Az online írott sajtóban találkozom vele időnként, valamint alkalmi lektorként, nem profi fordítók munkájában ritkábban. Régiességénél fogva, feleslegesen finomkodónak, ezért pongyolának érzem. Nem értem, miért választják a használói az ez a, az a helyett. Hát én ehhez nem nagyon tudok hozzászólni. Természetesnek találom, hogy ő idegenkedik tőle, hiszen nagyon régies. Attól függ, milyen szövegről van persze szó, de ha egy mai szövegről van szó,
valóban.
És én lektor vagy ilyesmi lennék, én is kijavítanám arra, hogy ez a, az a minden lelkismert furdalás nélkül. Egyetlen egy dologba kötnék bele, hogy ő azt mondja, hogy feleslegesen finomkódónak, ezért pongyolának érzem. Hát a pongyola szerintem egész mást jelent,
igen,
ugye?
Igen,
a pongyola
igen.
Az gondozatlan.
Pontosan az ellenkezője.
Igen.
Igen, igen, igen. Igen, tehát feleslegesen finomkódónak, ezért sznobizmusnak, azt még mondhatnád, hogy pongyola.
Vagy mesterkértnek.
Igen, igen. Igen. Az öltözködés példáját hozza, a feleslegesen finomkódó az, amikor túlöltözik valaki, és smokingban jelenik meg ott is, ahol nem kellene, azt nem lehet pongyolaságnak nevezni. Ez jó, ez tehát egy jó, ügyetlenül próbálta megragadni ennek a jelenségnek a címkéjét, mondjuk így. Nem értem, miért választják, én értem finomkodásból. Hát sokan szeretnek finomkodni, kicsit sznoboskodni, ezért választják. De valóban én is, hogyha, hát helyes és magyarul van, tehát hadd mutassunk rá Eme ábra legfőbb erényére, az az, hogy különböző színekkel van benne a nem tudom micsoda. Hát igen, magyarul van, de valóban régies. De másik kérdésem is van Violának.
Igen, a második kérdése az, hogy szabatos-e a következő mondat, azt mondja mai példa, hát ez már mint, hogy akkori, amikor küldte, arról, hogyan korlátozzák az újságírókat abban, hogy a parlamenti képviselőket kérdezzék. Következő idézet a forrásból. Mutatjuk, hogy működik élesben KL szüleménye. KL nem én vagyok, hanem Kövér László a parlament elnöke, tehát mondjuk ki a nevét. Mutatjuk, hogy működik élesben Kövér László szüleménye.
Igen.
Meg kell mondanom, én ezt többször elolvastam ezt a mondatot, még egyáltalán rájöttem, hogy mi a probléma, hogy hol lehet egyáltalán itt. Én szoktam ezt játszani.
Igen, igen, igen.
Előre kitalálni,
hogy mit fog kérdezni. A szüleményével van a baj?
Adott esetben, amihez ellenpéldát is kellett volna adnom, hogy jobban érzékeltessem, nekem a hogyan szabatosabb lenne. Noha azt is értem a mondatból, hogy tényleg működik a bizonyos szülemény. Megmondom, mi a helyzet, és ezt valószínűleg mindjárt mondja a hallgatónk is a kérdésében. Hát ugye arról van szó, hogy ő ezt nyomtatásban olvasta. Tehát a forrás, ezt nem olvastam fel, hogy melyik portálon olvasta, de ez egy írott forrás volt.
Igen.
És föl lehetne úgy is olvasni, hogy félrevezető, ugye ez ahogy, mert föl lehetne úgy is olvasni, hogy mutatjuk, hogy működik élesben Kövér László szüleménye.
Igen.
És ezért mondja a hallgatónk azt, hogy persze azt is értem a mondatból, hogy tényleg működik ez a bizonyos szülemény.
Tehát arról van szó, hogy a hogy szócskát hangsúlyosan vagy hangsúlytalanul olvasom.
És ezt nyomtatásban úgy tudjuk érzékeltetni, hogy a hangsúlyos hogy helyet írhatunk hogyant.
Vagy hogy apostrófot is szoktak néha írni, hogy mutassák, hogy az an.
Ezt onnan. Még ma megteszik, hogy apostrófot.
Én láttam ilyet, igen. Láttam ilyet, igen. Tehát valóban arról van szó, hogy a hangsúlyos hogy működik, az hogyan értékű, a hangsúlytalan, hogy működik, az csak kötőszó.
Igen. És egyébként most, hogy így fölidézzem, hogy felolvastam a mondatot, valóban én először végig kellett, hogy olvassam, hogy tudjam, hogy kell felolvasnom. Tehát,
de
igen.
Úgy olvastad, ahogy nekem is természetes volt, Tehát, hogy mutatjuk, hogy hogyan működik, ugye?
Igen. Ha kérdési alakítja a szerkezetet, folytatja hallgatunk, és pontosan szeretnék fogalmazni, nekem a hogyan pontosabbnak tűnik. Hogy működik helyett, hogyan működik.
Igaza van.
A beszélt nyelvben az első kérdésben a hangsúllyal más jelentést tudok adni neki. Hogy működik? Hát, jó.
Igen.
Ha a hogyant használom, egy gyakorlati dolgot mutatok be, az idézet például élve az én értelmezésem szerint, ami talán hibás, a hogyannal úgy érzem, az újságírók jobban felkeltették volna az olvasó érdeklődését, és így tovább. Hát én inkább azt mondanám, hogy megkönnyítették volna az olvasást, én inkább csak ezt mondanám.
Igen.
Az érdeklődés nem biztos, hogy jobban felkeltik. Maguk ellen dolgoztak az anrag kihagyásával, mondja ő. Igen, de szerintem itt tényleg egyszer nem arról van szó, hogy a pontosság meg ilyesmi, hanem a felolvasás könnyebbsége. Egyszerűen, hogyha látom, hogy ott van, hogy hogyan, és nem hogy van ott, akkor biztosan tudom, hogy hangsúlyozni kell. Míg a hogy, mivel kétértelmű, lehet hangsúlyosan is, meg hangsúlytalanul is olvasni, és más jelentést fog kapni. Ugye erről van itt szó tulajdonképpen.
Az érdekes egyébként, hogy az első gondolatom nekem is az volt, ahogy te olvastad, a hogyan, igen, a hangsúlyos. Tehát mutatjuk, igen, hogy működik élesben. Talán azért is, mert az ige rögtön a hogy után van, az ige szereti elveszteni a hangsúlyát a magyar nyelvben, az előző szónak, mint egy átadja, és ezáltal a hogy hangsúlyos lesz, hogy működik. Ha nem így lenne, akkor például azt mutatta, úgy írhatta volna, hogy mutatjuk, hogy élesben működik, da-da-da-da-da-da.
Szerinted beletett volna önkéntelenül még egy szót, hogy jól működik, hogy igenis működik.
De az élesben ott van, csak megcserélném, érted?
Ja, tényleg, hogy működik élesben? Aha.
Igen, mutatjuk, hogy élesben működik, ott ugyanis már nem lehetne azt mondani, mutatjuk, hogy élesben működik.
Jó, de itt nem arról van megint szó, hogy te alkalmaznál egy stratégiát, hogy a felolvasásban irányítsd,
irányítsd
azt, aki az olvasót.
Ezt csinálnám, mert az igét akkor elvenném, ahogy utánról, hiszen az ige, mondom, hangsúlytalanul tulajdonképpen fókuszképző, mert az előtte levő szót föltolja hangsúlyos fókusz.
Ez csak egy másik megoldás arra, amiről a hallgatónk ír, hogy hogy mi tudnélik, amikor írásban fogalmazzunk, akkor ügyeljünk arra, hogy az, ahogy te mondod, te például a szórenddel élnél, a szórendeszközét használnád, ő pedig azt, hogy helyett hogyan ír.
Igen, igen.
Ami hiszen persze lehetséges.
Ahogyan ugyanis automatikusan fókusz kíván, mert egy kérdés.
A lényeg az, hogy amikor írunk, akkor vigyázzunk arra, igen, hogy a felolvasást megkönnyítsük, egyértelművé tegyük, hogy melyik hangsúlyozásra gondoltunk. Igen. És ez nem mindig könnyű egyébként, tehát ilyen szavakbeszúrása, szórend megváltoztatása, illetve amit a hallgatónk mond, azt a szinonimát válasszuk ki, amelyik egyértelmű. Igen. Tehát a hogyant mindig föl lehet hoggyal cserélni szerintem, tehát mindig, igen, lehet mondani azt, hogy hogy működik, nincs ezzel probléma.
Igen. Igen.
Tehát itt a hallgatónk egyáltalán nem bírálja ezt a rövidebb, igen, változatot, csak azt mondja, hogy a nyomtatott szövegben vigyázzunk, mert olvasási problémához vezetett.
Hát azt nem tudom, ő is bizonytalanul fogalmaz, hogy az újságírók jobban felkeltették volna az olvasó érdeklődését.
Hát nem, de jobban tették volna, hogyha egyértelműben idegezik az. Igen. Jó, akkor most tartunk egy rövid szünetet, mert azt ilyenkor mindig szoktunk, és utána jövünk vissza. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Üdvözöljük hallgatóinkat, megint itt vagyunk. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Hát folytatjuk a hallgatói kérdéseinket. Zobai Bence kérdezi, tisztelt szószátyár, egy kérdésem volna, önök szerint mi a dicső szó többes száma? Dicsők vagy dicsőek?
Hú, hát ez egy jéghegy csúcsa.
Igen, és volt is nemrég arra szó erről a műsorban, ugye?
Igen.
Abban az előző kérdésben, ami néhány műsorról ezelőtt volt, ott főnevek többes számáról volt szó, én emlékszem, ő végű főneveké. A mellékneveknél ugye az a szabály, hogy az ú végűek mindig kapnak a-et a többes számban.
Szomorúak, hosszú, keserűek, igen, és igen, nem szomorúk, keserűk.
Az ó-ő végűek viszont még csak tendencia szerűen, de mintha ez erősödne, ez a tendencia.
Tehát ugye? Olcsóak és
előfordul
olcsók
már. az olcsóak, de az olcsók az a talán a gyakoribb, még egy előre.
De megy az olcsóak felé, igen, ugye? Igen. És főleg akkor, ha a melléknév igéből származik.
Hát az olcsó az pont nem.
Azt mondom, ja, igen, értem. Igen, tehát ugye a gyakoribb, tehát láthatóak, igen, a távolban, az már sokkal gyakoribb, mint a láthatók, és érthetőek az ő magyarázatai, már gyakoribb, mint az érthetők.
Azt mondod, ugye? Már gyakoribb, megnézted?
Kelendőek ezek az árucikkek, aha, inkább, aha, mint kelendők, ugye?
Igen, hát az a gyanunk, ezt már többször mondtuk, hogy az a gyanunk, hogy ez az ú-ű végűek viselkedéséből terjedt át az ó-ű végűekébe, mert a nyelv szereti az ilyen egységességet.
Igen,
tehát hogy ugye... Miért lógjon ki az ú-ű a sorból?
Igen. Ugye előhangos megoldásnak lehet ezt nevezni, amikor tehát nem csak K betű vagy hang járul oda, hanem ak vagy ek, tehát láthatóak, érthetőek. Hát,
és tegyük hozzá azt is, hogy ebbe belejátszik az, hogy a melléknevek döntő, túlnyomó, nem tudom, elsöprő többsége a többes számon ak-ek végű. Egy nagyon gyakori kivétel van a nagy, mert igen, az nem nagyak, hanem nagyok, de akik, a melléknevek azok döntően ilyenek.
Soványak,
és, ugye? És ezért van az, hogy hát tulajdonképpen ez egy, nem csak az újhöz való alkalmazkodás, az új végű melléknevekhez, hanem általában a melléknevek osztályához való alkalmazkodás, hogy végződjünk mi is akekre a többes számban, ha már a többiek ezt csinálják.
Tehát egy alaktani általánosodás, igen, történik.
Igen. Na most mi van a dicsővel ezen belül? Hát ugye az a baj, ez egy nagyon ritka szó. Az olcsó, olcsóak, érthető, igen, érthetőek, az azért tolódhat ilyen nagy iramban az érthetőek, illetve olcsóak felé, mert gyakran használjuk, igen, őket.
Mondjuk ki, gyakran használjuk őket állítmányi helyzetben, mert ez fontos.
Ezt csak akkor kapják meg a többes szemet.
Olcsó bútorok, hát ott nincs a magyarban többes szem.
A magyarban csak akkor kap a
melléknév. Ha nincs utána főnév.
Utána főnév, tehát vagy állítmány része, igen, ezek a bútorok olcsók, olcsóak.
Igen.
Vagy pedig olyan szerkezetben van, ahol hiányzik a végéről a főnév, de igazából főnévi szerepben van. Tehát például az olcsóakat ad ide, ne ad, vagy olcsóakat ad nekem, és ne a drágákat.
Igen, 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 úgy van. Tehát azért ez eleve nem a központi használata a melléknévnek, mert az többnyire jelző szeret lenni, olcsó, igen, ételek, stb. Most a dicsővel is ez a helyzet, hogy dicső őseink, azt még lehet mondani, tehát jelzői helyzetben, de az aztán végképp ritka, hogy a dicső állítmányi vagy főnévi szerepben legyen. De hát az én felmenőim dicsőek. Én mondanám ezt.
Lehet, hogy most már mondanák az emberek, csak ugye azt is tudjuk, azt is már szerintem többször elmondtuk, hogy a ritkább szavak sokkal lassabban mennek át azokon a változásokon, amiken a gyakori szavak kezdenek először átmenni egy nyelvben.
Igen.
És a ritkábbaknál sokszor sokáig olyan fázisban vannak, hogy az emberek még nem is tudják, hogy már megváltozott-e vagy nem, hogy melyik változatot használják.
Igen, igen.
Úgyhogy...
De akkor mit válaszolunk Zobai Bencének? Önök szerint mi a dicső szó többes száma?
Az ilyen kérdések, hogy szerintünk mi a több, nem nagyon lehet általában erre válaszolni.
Jó, te mit mondanál? A te felmenőid hát milyenek?
Az eddig említett melléknemeknél mit mondtunk, hogy hallottuk már ezt is, meg azt is, te olyat is megkockáztattál, hogy már gyakoribb ez, mint az, amit, igen, nem mérésekkel támasztottál alá. Na. Le kell ülni a számítógépes kereső, ezt tanácsolom a hallgatónknak is, le kell ülni a számítógépes internetes kereső elé, beütni az egyik változatot, megnézni, hogy hány találat van, utána megnézni a másik találatot. Lesz egy csomó olyan találat, mint a hallgatónk kérdése, hogy tisztelt nem tudom ki, melyik a helyes alak. De az, ott mindegy, mert ott mind a kettő benne lesz, jó, valószínűleg, igen, igen, abban a találatban.
Jó, Laci, azért azt én szeretném kimondani, hogy a dicsők és a dicsőek egyaránt magyarul van. Azt nem mondanám, hogy a dicsőek túlzottan új, vagy még soha nem hallott forma lenne. Tehát nem olyan, mint hogy a kertben helyett azt mondja, hogy kertban.
Hát... Jó, hát az interneten a kertbanra is lesz találat, mert az elírások, elütések, igen, is benne van. Hogy a dicsőekre mennyi találat lesz, hát nem tudom most így fejből megmondani, jó, nem, igen, néztem meg.
Igen.
De az, hogy van egy pár, az még önmagában nem...
Ha a kérdése számít. Abból a megfigyelésből táplálkozik, hogy ez ingadozik, akkor helyesen látja a dolgot, mert ez valóban itt egy bizonytalanság lépett.
Igen, fel. Akkor viszont azért nem tudunk válaszolni a kérdésre, mert akkor mind a kettő van neki.
Igen.
A kérdés, mintha azt sugalná, hogy csak az egyik lehet jó válasz, de hát ezt is már százszor elmondtuk a műsorban, hogy nagyon sok esetben
igen.
Mind a kettő jó válasz.
Jó, a laikus szeretné nyilván azt hallani, hogy az ő általa használt verzióra a nyelvészek a rádióba bemondják, hogy
hát igen,
az de... a helyes.
Igen.
Jó. Jó. A következőnek utána néztem, egy Békés megyei tanárnőnek nevezi magát. Ebből arra gondolok, hogy ő valóban egy Békés megyei tanárnő. Jó lehet, hogy ő egy... Nógrád megyei agronómus. No, de mindegy. Azt írja. Tudom, hogy önök elzárkóznak helyesírási kérdések elől, zárójel, mintha az nem volna a nyelv szerves része. Hát, tanárnő, kérem, na jó, menjünk tovább. Jó, folytatom. Kérdésem nem is az írásra, hanem a kiejtésre vonatkozik. Hogy hívják a folyót, amely mező túr mellett folyik? K-val kezdődik, és rösre végződik. Kérem, ez alól ne bújjanak ki, mondja. Igen, igen, tehát a tanárnő figyel minket. Nos, tisztelt tanárnő, akkor először jöjjön a naív válasz. A naív válasz tőlem, mint nyelvhasználótól, én kőrösnek mondom ezt a folyót, tehát mező túr mellett csordogál a kőrös. Te hogy mondod, Laci?
Nagyon ritkán használom ezt a szót, és ritkán járok arra, de azt hiszem, hogy én is hosszú ővel, illetve hát finomítanám ezt egy kicsit, magát a kőröst azt én hosszú ővel mondanám, és tudom, hogy rengetegen mondják hosszú ővel, és ha a hallgatóink esetleg ismerik a szabadságkórust, ugye a rabszolgakórusnak a magyar fordítását Fábri Pétertől, ott is úgy van a dal, az éneklésben, hogy a kőrös vidékénre úgy jön ki, hogy hosszú ővel van.
Aha.
Tehát biztos, hogy rengetegen érzik így, Fábri Péter is ezek szerint. Én annyival finomítanám a dolgot, hogy azért a körösök, ha már többes száma mondom, nem biztos, hogy hosszú ővel fogom mondani. És ugye ott az Erdélyben a sebes körös, én azt már lehet, hogy... És tudom, hogy körös fő rövidővel. A körös főt semmiképpen sem mondanám hosszú ővel. Mert az nem is kapcsolódik nekem ilyen. Tudom, hogy ott van a forrása.
Hát azért hívják
a sebeskörösnek, de ennek ellenére, hát, én nekem ingadozik szerintem. De érdekes módon a magyarországi körös folyót, azt én is hosszú ővel mondom.
Sokan mondják, hát röviddel körösnek, gondolom, én nem hallottam ilyet. Az írásban rövidő ő van, körös. Utána néztem a... földrajzi nevek etimológiai szótárában, ugye Kis Lajos kiváló munkája, és nincs köze a kör szóhoz.
Jaj, nem.
Én azt hittem,
Krisz,
hogy,
vagy Krisz, igen.
Én azt hittem, hogy azért, mert olyan cirkalmasan folyik, hogy mintha erre egy kis kört megtesz, arra egy kis kört megtesz, van lustán.
Na de lehet, hogy az emberek is valahol ezért tehetik hosszú ővel, hogy ezt hívják népetimológiának.
Igen, 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 igen. Amiben persze az az érdekes, hogy a síkidomot, tehát amelyik ugye latinul cirkulusz, azt körnek, és nem körnek jó, szoktuk tényleg. Mondani.
De ott van a körút, ott van, van a köröz, ott köröz a fejem fölött.
Így van,
sokan mondják
így van. Igen, igen, igen. Sőt, talán sokan azt is mondanák, hogy köröket rajzolta a papírra, meg ilyesmi. Tehát már maga ez a szó, hogy kör, ugye az is egy nyelvújítási gyanús.
Tudom, igen.
Igen, a körülből, aha. körül, kerek, ebből van elvonva. Nos, szóval igen, megnéztem, és egy valami nagyon ősi dák szóból jöhet, ami ugye még a románok előtt ott beszélték, és ami talán fekete, vagy valami ilyesmit jelentett.
Jó, amennyit a dák nyelvről tudunk, tudod?
Ezt minden esetre tudjuk.
Az de... biztos, hogy amikor még ott a magyaroknak, meg románoknak nyoma se volt, akkorról a dokumentában van már ez a Krisz elnevezés, már görögül, meg mindenféle nyelveken leírták, hogy ezt a folyót
A folyónevek rettentő régiek általában, és nagyon nehezen változnak.
Ja, ezt akartam én is mondani, hogy milyen érdekes, hogy a földrajzi neveken belül a folyónevek valami rettenetesen stabilak.
Igen.
Mindegyik ilyen iszonyú régi múlt. Igen, nagyon érdekes, hogy miért. Illetve van róla elméletem, de nem tartozik ide a nyelvészeti műsorba. Igen, azt sokkal inkább áthagyományozzák. A település nevek azok iszonyú gyorsan változnak. Jön egy új földesúr, elnevezik róla, vagy kap csúfneveket, meg mit tudom,
mindenféle módokat. Igen, vagy hát egy új nép telepedik le.
Igen, a folyók meg olyanok, hogy nyilván azért is, mert több dolgot kötnek össze, több nép is lakik esetleg a folyó mentén, és akkor valahogy törekszenek arra, hogy valahogy egységes maradjon a neve, de az biztos, hogy a világon mindenütt a folyók nevei mindig ilyen rettenetesen régiek, és ritkán változnak.
Mississippi. Igen. Tehát...
Magyar folyónevek nagy része egyébként szintén ilyen, hogy se nem szláv, sem nem germán, sem nem magyar, hanem még valahogy...
Isten tudja, avar, vagy kelta, ugye? Vagy valami nagy önőség. Igen.
És azt nem tudjuk, hogy ők honnan vették. Tehát, hogy lehet, hogy még annál is régebbi.
Azt is szokták mondani, ugye, hogy a d-n kezdetűek, d és n, hogy az is valami ősi folyónevet rejt, a Duna, a Don,
aha,
a Dnyeper, és a Dnyeszter.
Valami régi ismeretlen nyelven, ezek mind azt jelentették, hogy folyó.
Víz, vagy folyó, vagy valami, igen. Tehát ez a Dan, Den, Don, Dn, ez mind ugyanaz.
Most azt nem tudom, hogy van az a másik körös, nem tudom, ismered-e, a Horvátországban, itt a határhoz nagyon közel van, Krizsevcinek hívják, azt hiszem horvátul, amit hosszú ővel írnak és ejtenek. Az nem folyó, hanem város, de hogy annak van ehhez köze, azt nem tudom.
Nem.
Azért a szláv neve, a Krizs, azért nagyon hasonlít.
A szláv név az a keresztből jön.
Aha.
Mert Szent Kereszt templom volt a faluban, vagy városkában, és ebből a Krizsből van a magyar kőrös, hát megalkotva.
Aha, és akkor miért hosszú ővel? Az viszont hosszú ővel van egyértelmű.
Továbbá van két város, ugye Nagykőrös.
Jaj, tényleg Nagykőrös.
Kőrös.
Igen.
Annak is utána néztem, nem ide tartozik, mert a Kőris fa neve van benne, hogy ott ilyen erdő volt valamikor, és hát onnan kapta a nevét. De annak semmi köze a folyó névhez egyfelől, ami ugye Erdélyből jön le, és a horvátországi kőrös, ami viszont a horvát Krizs, vagyis kereszt szóban van.
Ez is nagyon érdekes, ugye a helyneveket gyakran abból vagy a helynevek gyakran abból származnak, hogy milyen volt ott a környezet, a növényzet, stb. De az is meg tud változni, úgyhogy ez is lehet, hogy ezért is változnak könnyebben a település nevek, mint a folyó neve.
Igen.
Most tudok egy ellenpéldát, a Szilaspatak például, az ugye jól felismerhető módon a szilfáról kapta a nevét, holott. Jó, de mondjuk az nem egy folyó, az csak egy kis patak. Igen. És annak tehát valószínűleg nem nagyon-nagyon régi a neve, hanem egy magyar belső fejlemény.
Ja, de 1000 éves lehet persze. Hát...
Lehet, de azt mondtuk, hogy a folyóknak azoknak ilyen egészen végtelenben nyúló.
Ja, igen, értem. Jó, de a patak, persze.
Jó.
Jó, hát meg van rákos patak, mert rákok éltek benne.
Tehát a kisebb vizekre ez nem érvényes, csak a nagy folyókra.
Igen. Tehát akkor a Békés-megyei tanárnőn kérdése nagyon tisztességesen a kiejtésre vonatkozott. Hogy hívják azt a folyót? Hát én Kőrösnek hívom, és Laci
is Kőrösnek hívom,
hívod. Nyilván van, aki Körösnek hívja, és a helyes írásban ez mutatkozik meg.
És te Körösfőt is Körösfőnek hívod?
Hú, nekem... én nem tudom most hirtelen,
hát jó,
hogy mit csinálok. Az egy helység Romániában,
igen,
ugye?
Igen.
Kőrösfő. Egy festőművész használta ezt, Kőrösfői Kriss Aladár.
És szerint... Kriss az a Körösnek
hát
a
ugyanaz, persze,
román
csak
neve.
Igen. Jó. Van még egy kis időnk?
Hát egy kis időnk még van. Azt kérdezi Györgyi.
Igen.
Nem is kérdezi, csak megjegyzi tulajdonképpen. De én mindent kérdésnek fogok fel. Miért van az, hogy a lehet után állandóan elhagyják a hogyot?
Példa?
Nem ír példát, de értem, hogy mire gondol. Lehet, még ma elmegyek. Lehet meglátogatom ma.
Igen. Vagyis nem lehet, hogy még ma elmegyek, lehet, hogy meglátogatom.
Állandóan hallom, állandóan.
Lehet, van nálam pénz.
Érzem, hogy egyre gyakoribb, és érzem, hogy György itt mi zavarja, mert ami változóban van, és új fejlemény, az nagyon sokakat zavar.
Igen.
Tényleg van egy ilyen tendencia.
Igen, igen.
És szerintem már beszéltünk is róla talán a műsorban, és azzal én biztos azzal magyaráztam, ha beszéltünk róla, mert én így ezeket az analógiás magyarázatokat nagyon szerettem, hogy hiszen annyira hasonlít a többi hasonló értelmű szóra, ami után nem kell, hogy. Ugye? Tehát a lehet, hogy elmegyek, az ugyanolyan, mint a talán elmegyek, persze elmegyek, valószínűleg elmegyek, sőt, valószínű elmegyek, ugye még csak a laglegecsekkel.
Nyilván elmegyek.
Nyilván elmegyek. Egy csomó, amihez egyáltalán nem lehet, hogy ott rakni, vagy elhagyható, ugye? Azt hiszem elmegyek, ugye ott lehetne, hogy ott rakni, de nem kell.
Mondom, elmegyek.
És annyira beleilleszkedik ebbe a mintába, hogy igen. Hát teljesen természetes, hogy elkezd az ő mintájukra viselkedni. Ez ennél én természetesebb folyamatot nem is tudok elképzelni. Igen. Az más kérdés, hogy van, akit minden ilyen változás vagy folyamat zavar, ami De
ez emberi dolog, persze.
Emberi dolog, ez viszont nyelvi dolog, hogy nagyon szeretnek egységesedni a nyelvben általában a kifejezések. Tehát ha egyszer rengeteg ilyen jellegű kifejezés van, aminek nem is mindegyike ige, hanem egy csomó határozó, meg ilyesmi, akkor a lehet, ami ugye formailag ige, de egyre inkább ezekben a szerkezetekben már ilyen mondathatározó jellegű
válik. Így van, igen.
Lehet, elmegyek, az olyan, mint a talán elmegyek, és nekem ezzel semmi problémám igen. Nincs.
Ez az érdekes, hogy elkezdi elveszíteni az igei jellemzőit.
Igen, de talán igen. Pont már beszéltünk a találról, vagy a múltkori
igen,
műsorban,
igen, igen, igen,
hogy az a találomnak igazából a lerövidült alak. Ilyet is láttunk már a magyar nyelvtörténetben
igen.
Is.
Hasonló a lévén. Hát eredetileg az is egy ige alak, és ma már csak mondatbevezetőnek használják.
Igen, azt hiszem, arról is beszéltünk egyszer.
Igen, igen, igen. Igen, igen.
A hiszen, hát, ugye? A hiszen is, azt hiszem.
A hiszen, az a hiszemből jön. Hogy
az
ne?
Is ige alakból hogy egyszer csak kötőszóvá vagy.
Na most azért azt mondjuk, hogy nekünk nyelvészeknek érdekes, hogy az ilyen nagyon hát konzervatív emberek berzenkedése, az gyakran, hogy mondjam, mint a vámosoknál a kutyának a szimatja, hogy ott a kofferban van valami legyszer, az nekünk nagyon jó, mert észrevesznek valamit, ami azért veszik észre, mert őket irritálja, de most mi az irritálást félretesszük, és érdeklődéssel nézzük, hogy milyen új adatok születnek a nyelvben.
Az az érdekes, hogy a magyarban ennek az ellenkezője is zajlik közben, tehát azoknál a ilyen mondathatározó természetű dolgoknál, amik ezekhez nagyon hasonlítanak, és aminél hagyományosan nem lehetne, hogy például azért, mert ők tényleg mondathatározó, ugye, hogy az csak igék után szokott lenni.
Ugyan.
Hogy oda is raknak viszont, hogy ott, tehát, hogy mintha mind a két irányból elkezdeni, megpróbálna egységesedni. Igen. Arra gondolok, hogy valószínűleg, hogy
igen.
Ugye?
Igen.
Na most
igen.
Azt hiszem erről is volt már egyszer szó a műsorban, hogy olyan, mintha valahogy a nyelv sehogy se lenne elégedett azzal, hogy kétféle van ebből, ami egyébként funkciójában annyira hasonlít, és igen. Akkor két oldalról próbálja meg az árkot betömni.
Igen.
Az egyik irányban úgy, hogy elhagyja, hogy ott is, ahol eddig szokott lenni, másik helyen meg kirakja, hogy ott holott semmi, elvileg semmi keresni valója nem lenne. És így tulajdonképpen fenntartja azt az állapotot, hogy kétféle marad, de hát a nyelvet ezt nem mérnökök alkotják, akik megtervezik.
Hogy jó, lehet, hogy 100 év múlva már csak mindig a hogyos, vagy csak a hogytalan fog élni.
Elképzelhető.
Igen, 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 igen. Jó, köszönjük szépen.
Ádám, még volt az a szép hangtani kérdés, az a...
Ja, igen.
Azt még
lehet. Róna István jelentkezett, és azt mondja, hogy ő észrevette, hogy az állat, illetve állat szót egyellel mondják a legtöbben. És azt kérdezi, hogy mi lehet ennek az oka, sőt azt írja, hogy még ő maga is inkább így mondja, hogy állat, és nem állat. Nos...
Ha azt... ilyen hosszan megnyújtod, akkor az már szinte paródia.
Jó, igen. Hát csak a hallgatók kedvéért, hogy...
Te állat!
Jó, ugye? Hát ez... jól hallják, hogy miről beszélünk. Ezt a nyelvtudomány, a magyar hangtan jó ideje már észrevette, hogy ahol A és két L van a szón belül, ott az L megrövidül. Tehát állomás és nem állomás, szálloda, és nem szálloda.
Hát szálloda, azt szerintem. Nem. Az állatot én el tudom képzelni, a szállodát én egyáltalán nem hallottam még.
Igen,
szerintem.
Leszállok, és nem leszállok, és így tovább. Néhány ilyen van, ezek tulajdonképpen kevés tőre mennek vissza, hát az egyik az áll, amiből az állomás is van.
Igen.
A másik a száll, ami lehet röpül, vagy megy igen, valahova, fölszáll, stb. A váll, mint testrész, az is. A vállam. Fáj a vállam, és nem fáj a vállam, és ebből a vállalat ugyanúgy egy ellel. Na most ezt azt mondja a Magyar Hangtan, hogy ez egyáltalán nem meglepő, mert általában ez tiltva van a magyarban. Tehát, hogy hosszú magánhangzó, és hosszú mással hangzó, vagy kettős mással hangzó.
Egy tövön belül.
Egy tövön belül jöjjön egymás után. Ez tehát a rendszert rongáló kivétel, és a rendszer láthatóan elsöpri, és a kivételt is szabályosítja. Most érdekes elmondani, hogy van olyan kifejezés, hogy vállal, ami azt jelenti, hogy a vállam felhasználásával, tehát az ajtót vállal lökte be.
Igen.
És azt nem lehet egyel mondani, egy ellel mondani, nem lehet azt mondani, vállal. Hogy az ajtót tényleg. Vállal lökte
mert az
be.
Nem egy tövön belül.
Mert nem a tövön belül van, hanem jó. Az vállval, tehát az emberek nem hülyék, az vállval hasonul az el, és tessék, igen. Ugyanúgy mondjuk ahogy szállal, egy szállal megvarta a ruháját. Tehát amikor értelmes határ van, vagy hát ahogy mondani szoktuk, toldalék határ van, akkor persze a két el vidáman megállhat az á után. De egyben nem. Most más magánhangzóval nincs ilyen, kivéve egy hát furcsa szót, és az az építészek által használt béllet szó, ami egy berakás, egy kapunak például a belső díszítését, a kapu béllet. De hát az egy nagyon ritka szó.
Igen, már az se véletlen valószínűleg, hogy ilyen kevés van, hiszen hát ugye ellent mondom.
Igen, még az éppen, arról nem tudjuk, hogy mit mondjunk, mert az régen egy P-vel volt írva, éppen,
igen.
Aztán most kettővel, de most meg az é rövid, éppen.
Még annyit hagyd mondjak el, nagyon kevés időnk maradt, hogy azért itt is érvényesül az, amit múltkor beszéltünk, hogy hosszabb szónál erőteljesebb a rövidülő, és kevesebb időt egy szótagra. Tehát a szálloda az azért nem hagyjuk soha valószínűleg hosszú ellel, mert az már három szótag. Az állatnál szerintem egy közepesen hosszú el még belefér.
Igazad van.
Mert az csak két szótag. Igen, valószínűleg igen, minél hosszabb. Igen.
De az államigazgatás oda már nem.
Hát soha.
Oda már nem.
Igen, úgyhogy még ez is belejátszik.
Igaz.
Jó, köszönjük szépen a figyelmet. Ennyire volt ma időnk. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
Viszont hallásra.